A Forbes ír arról, hogy több mint 1000 harcjárművet, több száz ágyút és 40 000 katonát halmozott fel Oroszország Kupjansz térségében, amely a következő napokban az egyik kiemelt területe lehet a háborúnak, és nem csak Kupjansz, hanem Avgyívka is, ahol a hírek szerint a városba egyre inkább be tudnak törni az orosz egységek. Látunk most egyféle bármiféle fordulatot a háborúban, vagy nagyon-nagyon komoly áldozatok árán hozzák össze az oroszok ezeket a területi nyerességeket? Ezt kérdezem Ránc Andrástól, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójától. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szóval a kérdés az, hogy van bármiféle fordulat, vagy pedig igazából komoly veszteségek árán haladnak előre az oroszok, és ezt látjuk most.
Fordulat nincsen. Eddig is az volt a helyzet, hogy bár a nyugati sajtó nagyon sokszor patthelyzetként írta le ezt a háborút, vagy álló háborúként, állásháborúként, valójában azonban az orosz erők már elég régóta, több hónapja fokozatosan, nagyon lassan, de haladnak előre. Tehát rettenetes áldozatok árán, de Oroszország fokozatosan tudja előrébb tolni a saját vonalait. Itt nem hadászati léptékű áttörésekre kell gondolni, hanem naponta néhány tucat, esetleg néhány száz métereket haladnak, elfoglalnak ilyen egészen pici, nem is falvak, inkább ilyen tanyacsoportokat, de hogy fokozatosan szorítják vissza az ukrán erőket. Ez elsősorban az északi front szakaszra igaz, tehát Kupjansz térségére, illetőleg az avgyijivkai katlant, vagy alakulóban levő katlant az oroszok egyre inkább képesek elfoglalni. Ennek az előre nyomulásnak a fő oka ukrán oldalon az egyre kétségbejtő lőszerhiány. Tehát az ukrán tüzérségnek annyira nincsen lőszere, vagy annyira kevés lőszere van, hogy naponta 1500-2000-et tudnak talán lőni összesen. És ugye ezt egy 1000 km hosszúságú frontszakaszon kell elképzelni. Az orosz hadsereg ezzel szemben 10-12, néha 15 000 lövést le tud adni egyetlen nap. Most 6-8-10-szeres tüzérségi fölénnyel támadó ellenséggel szemben nagyon-nagyon nehéz védekezni.
Lehet arról is hallani, hogy a első időszakra jellemző ukrán drónfölény, mintha már a múlté lenne, ebben is tudtak fejleszteni az oroszok, és talán ezért is érzékelhetőek a harctéri sikereik, még hogyha pici területi nyereségek is ezek?
Ugye a harctéren mindkét fél nagyon nagy számban használ némi egyszerűsítésre öngyilkos drónnak nevezett eszközöket. Ezek ilyen pici néhány száz dolláros drónok, amik elbírnak egy kézigránátot, vagy elbírnak egy páncéltörő rakéta robbanó fejet, és akkor ezeket a pici drónokat ütköztetik neki a kiszemelt célpontnak, legyen az harcjármű, legyen az egy fedezék, legyen akár az egyéni katona. És Oroszország egyrészt az elmúlt időszakban fel tudta pörgetni a saját dróngyártását, másrészt nagyon nagy mennyiségben jut hozzá Kínában gyártott drónokhoz. És az, hogy mennyiségi fölényük van, az elég egyértelmű. Minőség kapcsán itt nehezebb információkhoz jutni, mert ugye ez nagyon-nagyon a harcászati szint. Tehát ez az a szint, hogy ténylegesen az egyes lövészárkokban mi történik, ezt a harcászati szintet nyílt forrásból dolgozó elemzőként nehezebb látni, de kétségtelen, hogy itt is Oroszország kezdte ledolgozni azt a hátrányát, ami megvolt a háború elején.
Az oroszok, hát el nem ismertem, vagy félig elismertem, ugye Észak-Koreától kapnak most rengeteg utánpótást, főleg tüzérségi lőszer tekintetében. A nyugat, ha nem is lebecsülte ezt a tüzérségi lőszer problémát, de nagyon-nagyon túlságosan sokáig húzta, és ennek a nem túl jó eredményeit látjuk most ukrán oldalon?
Igen, ez egy viszonylag pontos megfogalmazás. Tehát Nyugat-Európa nem volt felkészülve arra, sőt az egész transzatlanti térség, tehát az Egyesült Államok sem. Tehát nem volt a nyugat felkészülve arra, hogy egy két évig tartó, nagy intenzitású háborúban kell Ukrajnát tüzérségi lőszerre támogatni, és ugye ezt a háborút alapvető tüzérség dominálja. Tehát a vesztességek, ukrán oldalon tudjuk, mert elhangzott nyilvános adat, ukrán oldalon a vesztesség kb. 80%-át tüzérség okozza. Ugye Ukrajna saját lőszergyártása a háború elején lényegében megsemmisült, a nyugatnak pedig végesek a készletei. Ugye ez a kiindulási pont, ugyanakkor azonban ez dinamikusan változik. Tehát Ukrajna is képes volt új lőszergyárakat létrehozni az ország védettebb nyugati részén, és Nyugat-Európa is, és az Egyesült Államok is felpörgeti a lőszergyártást, gyorsítja a lőszergyártást, csak ennek van egy komoly átfutási ideje. Tehát itt arra lehet számítani, hogy az év első felében ez a lőszer szűkösség, ez ki fog tartani sajnos ukrán oldalon, és nagyobb mennyiségben, vagy olyan mennyiségben, ami mondjuk támadó műveletet is lehetővé tenne, nyugati lőszer inkább csak az év második felétől kezdve fog beérkezni az országba, onnantól viszont folyamatosan. Tehát úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a felkészületlenség és a késlekedés okán most tulajdonképpen egy ilyen hullámvölgyben van Ukrajna lőszerellátása, nagyjából a gödör alján vagyunk ilyen tekintetben, a következő néhány hónap még nehéz lesz, aztán utána már nagyobb mennyiségben fog nyugati lőszert kapni az ukrán tüzérség.
Lehet annyira nehéz, hogy ez még komolyabb terület vesztesébe kerül majd az ukránoknak? Vagy akár embervesztességbe?
Ugye az embervesztességet nehéz megmondani, ugye Ukrajna nagyon-nagyon szigorúan őrzi az embervesztességre vonatkozó információkat. Egészen magas szintű döntéshozók sincsenek tisztában a pontos számokkal. Területi vesztesség, de mindenképpen nyilván magasak a vesztességek, tehát ha az ellenség 6-8-10 szeres tüzérségi fölényben van, az nyilván vesztességet okoz. Ami a területi vesztességeket illeti, hadászati léptékű orosz áttörésre nem kell számítani, az orosz hadsereg túlságosan kivérzett ahhoz, hogy igazán nagy mélységi manőverező támadó műveletet tudjon csinálni. De kisebb települések várhatóan viszonylag sok fog orosz kézre kerülni, ami a legvalószínűbb, és Oroszország ebből próbál majd a legnagyobb propaganda győzelmet csinálni, az, ahogy ön is említette a beszélgetés elején, az Avgyijivka. Tehát egyre valószínűbb, hogy Avgyijivka záros időn belül el fog esni. Ezt az orosz propaganda majd minden bizonnyal igyekszik úgy tálalni, mintha valamilyen hadászati győzelmet értek volna el, valamiféle sztálingrádi jelentőségű óriási diadalt, szó nincs ilyesmi. Avgyijivka egy poligrom volt, nagyon apró kisváros. Tehát az is, hogyha Avgyijivka elesik, ez még a hadászati helyzeten semmit nem fog változtatni. Ugye a Donbass, meg egész Kelet-Ukrajna, ahol Kelet- és Észak-Kelet-Ukrajna, ahol harcok zajlanak, iszonyatosan nagy terület. Tehát az, hogy néhány tanyacsoport egy-egy kisebb falu orosz kézre kerül, ez az összképen semmit sem változtat, és nincs az orosz hadsereg abban az állapotban, hogy itt olyan mélységű vagy méretű műveleteket tudjon csinálni, mint mondjuk két évvel ezelőtt februárban.
Lehet arról sokat olvasni, hogy egyre más ajánlják fel az F-16-os vadászbombázókat a NATO szövetségesek, a hollandok megint újabb 6 gépet felajánlottak, csak a hollandok részéről lesz 24, de hát az emberben tényleg időről időre felvetődik a kérdés, hogy oké, mikor érkeznek ezek a gépek, és hát honnan vetik be majd őket? Egyáltalán hogyan építik ki a támogatási rendszert hozzájuk egy háború sújtotta övezetben, és egy alkérdés, hogy egyáltalán mennyire létezik még az ukrán légierő?
Ugye ez több különböző kérdés. Ukrán légierő létezik, és létezett. Tehát a háború elején nem sikerült az orosz támadásnak megsemmisíteni ezt a légierőt. Az ukrán légierő az első fél egy évben leginkább csak szimbolikus ellenállásra volt képes. Volt ellenállás, de nem volt különösebben jelentős. Viszont amióta sikerült megoldani, hogy nyugati fegyverrendszereket lehet integrálni az ukrán légierő szovjet eredetű gépeire, azóta ez a légierő kis számú géppel is, de képes érzékeny csapásokat végrehajtani. Tehát például a Storm Shadow rakéták, amik ugye orosz hadihajókat süllyesztenek el, parancsnokságokat lőnek ki, például a Szevasztopoli Fekete-tengeri Flotta parancsnokságot, ezeket a robotrepülőgépeket, ukrán repülőgépekről indítják, ez egy légiindítású eszközök. Tehát ez a képessége megmaradt Ukrajnának, de mondjuk azt, hogy a földi csapatok harcát tudja támogatni ez a légierő, ehhez nincs elég repülőgép. És itt jutunk az F-16-osok kérdéséhez. Várhatóan az év második felében jelennek meg majd az ukrán pilóták által vezetett F-16-osok az ukrán légierő állományában. Nagyobb számban inkább 25 elején, amit viszont egyáltalán nem tudunk, hogy ezek a repülőgépek milyen fegyverzetet fognak használni. Tehát rengeteg vita van arra, rengeteg beszéd esik arról, hogy jönnek az F-16-osok, rendben van, de az F-16-os harci repülőgép az egy platform. A kérdés az, hogy milyen fegyverzetet lehet majd erre a platformra alkalmazni. Kap-e Ukrajna elegendő, akár légi harcrakétát, akár levegőföldrakétát, bombákat, robotrepülőgépeket, ilyesmiket, erről jelen pillanatban nyílt forrásból még nagyon-nagyon keveset lehet tudni. Tehát önmagában nem csak az F-16-osok megérkezését kell majd figyelni, hanem azt is, hogy Ukrajna milyen fegyverzetet kap majd ezekhez a gépekhez.
Csak nagyon röviden, körülbelül még egy ilyen 2-3 percünk maradt a következő egy-két kérdésre. Lát-e arra esélyt, hogy mondjuk pótolják az ukránok harckocsi veszteségeit, mert erről is az elmúlt pár hónapban nagyon-nagyon keveset hallani, új felajánlásról szinte semennyit, és azt sem igazán látni, hogy megjelentek volna akár például az amerikai által felhasznált harckocsik a térségben. Teljesen lemondtak az ilyen felajánlásról a szövetségesek? Tehát a NATO-ban úgy látják, hogy nem annyira hatásosak most a harckocsik, inkább rakétákkal próbálják segíteni az ukránokat?
Egyelőre nem a harckocsik felajánlása a prioritás. Egyszer együtt az ukrán harckocsi veszteségek nem tragikusak. Tehát de az ellentámadáshoz felhasznált harckocsiknál a veszteség, tehát a teljes, totál javíthatatlan veszteség, az a bevetett eszközök 20%-a alatt van. Tehát inkább a sérült harcjármű, vagy sérült harckocsiból van sok, csak ugye ukrán területen nincs javítóbázis nyugati harckocsikhoz, tehát ki kell vinni az országból, hogy meg lehessen javítani. Dolgoznak nyugati cégek azon, hogy ukrán területen hozzanak létre a javítóbázist, de ez még egyelőre nincsen kész. A nyugati felajánlás, hogy tekintetében jelenleg nem a harckocsik a prioritás, hanem légvédelmi eszközök, tüzérségi lőszer. A harckocsik felajánlásához szerintem majd akkor fogunk visszajutni, vagy akkor kerül elő újra, hogyha ezt a két problémát, tehát tüzérségi lőszerellátást és a légvédelem erősítését sikerül rendbe tenni.
Jön a választás Oroszországban, hát borítékolható persze, hogy Vlagyimir Putyin elnök fog nyerni. Ha újra választják, akkor várható tőle olyan döntés, amire nem számít ott ideig a nyugati közvélemény, újabb esetleges részleges mozgósítás?
Benne van a pakliban, igen. Tehát az orosz haderőnek rettenetesen súlyos veszteségei vannak. Nagyon konzervatív bestések szerint is meghaladja 350 ezer főt a halottak, illetőleg a nagyon súlyos sebesültek száma. Hogy tudjuk ezt hova tenni, az orosz hadsereg háború előtti összlétszáma 860 ezer fő volt mindennel együtt. Most ehhez hozzámozgósítottak 300 ezeret, toborzás is van, de ezzel együtt olyan veszteségek vannak orosz oldalon, hogy muszáj lenne növelni az emberállományt. Hogy a választás előtt természetesen nyilván mindenki cáfolja az orosz döntéshozók közül, újabb mozgósításra kerülne sor. Valójában egyébként Oroszországban a mozgósítás nem is ért véget. Tehát amikor 22 őszén nagyon rövid idő alatt mozgósítanak 300 ezer embert, 260 valahány ezeret, az erről szóló törvény, annak nincs vége. Tehát az továbbra is hatályban van, továbbra is mozgósítanak, csak nem nagy hullámban, hanem ilyen rejtett, alacsonyabb intenzitású, de folyamatos mozgósítás zajlik. Én arra számítok, hogy ennek a folyamatos mozgósításnak az intenzitása nőni fog.
Ukrán oldalon nem erről szól a egyébként most már nyílt titokként kezelt vezérkari főnök, illetve teljes vezércsere?
Koncepcionális problémákról is van szó, a mozgósítás ezek közül az egyik, hogy hány embert kellene mozgósítani, milyen eloszlásban. Tehát ez a Zelenszkij-Zarózsnyi vitának az egyik eleme, de sok más is van.
Rácz András, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóját hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt így akkor a reggeli órákban. Jó napot és jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Én köszönöm, szép napot mindenkinek.